Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének 3. részéből, a 3. rész 14. versétől, a 21. versig terjedő szakaszból. Ezért meghajtom térdemet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem kérnénk vagy elgondolnánk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy újra vasárnap lehet, újra Úr napját ünnepelhetünk. Köszönjük neked a mai reggelt, köszönjük, hogy ahogy láthatjuk felkelni a napot, és elindulni az új szakaszát a napnak. Tudhatjuk, hogy a te kegyelmed is ugyanígy kel fel, ugyanígy újul meg a mi életünkben minden nap. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy veled lehet újat kezdeni. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhattuk az elmúlt napokban és héten is, hogy te voltál velünk, te voltál a mi őriző pásztorunk. Pál apostollal együtt mi is mondjuk és imádkozzuk, hogy meghajtjuk a mi térdünket előtted, mert egyedül tied a dicsőség. Egyedül te vagy az, aki méltó vagy a mi imádatunkra. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha talán az elmúlt időszakban mást próbáltunk isteníteni, mást próbáltunk imádni. Bocsáss meg, hogyha bálványokkal lett tele az életünk, szeretnénk ezeket kitakarítani a szívünkből, az életünkből, és szeretnénk egyedül téged dicsőíteni, téged imádni, úgy, ahogy az neked kedves, ahogy az hozzád méltó. Szeretnénk megerősödni hitáltal a belső emberben. Szeretnénk, hogyha a te szent lelked töltene be bennünket. Azért könyörgünk, hogy így erősíts bennünket, hogy tudjunk benned meggyökerezni, tudjunk belőled erőt meríteni, és tudjunk a te világosságodnál mi is világosságot látni. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket. Add, hogy az elmúlt hétnek minden búját, baját tudjuk magunk mögött hagyni, és tudjunk most egyedül rád figyelni. Te légy most itt a középpontban, és te vezess bennünket, és te szólj hozzánk a te igéden, a te lelkeden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét úgy, ahogy írva található a Példabeszédek könyvének 25. fejezetében, a 2., 6. és 7. versekben. Fennevezett helyről így szól Isten igéje. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj, mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mintha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is lát. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. Eddig az alapige. Kedves testvéreim, a felolvasott bibliai ige a példabeszédek könyvéből, Isten dicsőségének a tömör kifejezése. Példabeszédek könyve, bizonyára jól tudjuk, hogy tele van ilyen tömör gondolati tartalmat magába sűrítő magvas mondásokkal. A mai Isten tiszteleti órában egy ilyen bölcs mondás alapján Isten dicsőségét vizsgáljuk meg. Isten dicsőségének azonban egyetlen nézetét próbáljuk csak megszemlélni, alaposan körbejárni, hiszen amikor az ő dicsőségét tapasztaljuk, amikor az ő dicsőségéről beszélünk, akkor minden bizonnyal tudjuk, hogy az ő dicsősége olyan, mint a szivárvány. Olyan, mint a szivárvány, amelyben sok szín van, és az ember örülhet, hogyha egy színre oda tud figyelni, meg tudja érteni, és be tudja fogadni. Vizsgáljuk meg, hogy megérthessük, megérezhessük, mit jelent az Isten dicsősége. A példabeszédek könyvének 25. fejezete egy nagyobb mondás gyűjtemény kezdete, amit Ezékiás király írnokai gyűjtöttek össze. Bölcs mondások, amelyek lehet látszólag csak lazán kapcsolódnak egymáshoz, de külön-külön is mély értelemmel bírnak. Egy gyűjteménynek a nyitánya és talán a legsúlyosabb mondata a felolvasat alapíge első verse. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. Már egy mondat is megtorpantja a figyelmes olvasót és kérdésfeltevésre kényszeríti. Milyen dolgokat rejt el az Isten? Ez a rejtegetés miért dicsőség az ő számára? Hiszen valljuk meg őszintén, a dicsőségről mi teljesen másképpen gondolkozunk. Ahogy énekeltük is a fő énekben, dicsőségnek napfénye. Úgy képzeljük el a dicsőséget, vagy emberi, vagy isteni szinten, hogy az mindenki előtt látható, az sugárzik, az nyilvánvaló. És mégis azt írja az ige, hogy Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. Egy más irányú folyamatot, egy más jellegzetességet láthatunk itt, amely nem feltétlenül arról szól, hogy mindenki előtt egyből és nyilvánvalóan látható, hanem vannak dolgok, amelyek elrejtve vannak. Tudjuk, hogy Isten egyszerre önmagát kijelentő, és talán ellentmondásos, de önmagát elrejtő Isten is. A teológia nyelvén Deus Revelatus és Deus Absconditus. Önmagát legteljesebben kinyilatkoztatta a Szentírásban és Jézus Krisztusban. Erről sokat tudunk. Ebből fakad a mi hitünk is. Azonban az ő rejtőzködéséről már sokkal kevesebbet. Botor dolog lenne azt állítani tehát, hogy Isten teljesen megismerhető, vagy a másik végletet, hogy teljesen megismerhetetlen. Persze az ember is olyan, mint egy kíváncsi gyerek. Mint egy gyerek, aki ha kap egy játékot, akkor egy ideig rendeltetésszerűen játszik vele, aztán elkezdi érdekelni, hogy mi lehet abban a játékban. Lehet, hogy először csak rázogatja, aztán utána előkerülnek a különböző célszerszámok, konyhafiokból talán, és szétszedi a játékot. Ezt láthatjuk akkor, amikor már felnőtt emberek tudomány keretein belül minden vizsgált dolgot szétszednek, analizálnak, boncolnak, kiterítenek, azért, hogy kiderítsék, hogyan működik. Úgy látom, hogy ez a legfőbb cél, szétszedni a dolgokat. Az már kevésbé látható, hogy megvan-e az embernek vajon az a képessége, hogy amit szétszedett egyszer, azt újra teremtetlennek megfelelően összerakja. Arról már nem annyira szólnak a történetek. Mert arról szól a történet, hogy már ismerjük az emberi géntérképet, de arról már kevésbé, hogy ezt milyen jó célra tudjuk felhasználni, vagy egyáltalán használható-e egyáltalán ez a tudás, amit a szétszedés után az ember megszerzett. Istennel kapcsolatban el lehet mondani, hogy ő rejtőzködik, és őt nem lehet úgy analizálni, oly módon szétszedni, mint a világ bármelyik teremtett dolgát. Nem tudjuk érzékeinkkel megtapasztalni, nem tudjuk vizsgálgatni, azonban valami nem az evilági dolgok tapasztalására teremtett érzékkel, mégis megtapasztalható ő. Amikor valaki megkérdez egy hívő embert arról, hogy te miért hiszel Istenbe, mondd el nekem, hogy hol van, hogyan tudom befogni az én értelmemmel, akkor lehet, hogy a hívő ember egy kicsit nehéz helyzetben van, mert tudja és érzi, hogy Isten nem olyan valaki, akit be lehet bizonyítani. Akármennyire is ezt tette a skolasztikus teológia, Isten bizonyítékokat keresett, olyan érvrendszereket épített föl, amelynek a végére az olvasó talán meggyőzve érezte magát, hogy igen, Isten létezik. De mégis legbelül tudjuk, hogy ő nem bizonyítható. Maximum bizonyság tételt lehet tenni a személyes kapcsolatról, a vele való kapcsolatunkról. A mai ige fényében azonban azt gondolom, hogy előre léphetünk a vele kapcsolatos tudásunkkal, tapasztalatunkkal. Ha a saját személyes hitéletünket nézzük, és az ige fényében mindezt megvizsgáljuk, és végig gondoljuk azt, hogy mi az, amit az Isten elrejt. Mi az, amit elrejt a mi szemünk elől. Az első fontos dolog, hogy önmagát teljes mértékben elrejti a felületes szemlélő számára. Érzékszerveink konkrétan képtelenek megtapasztalni. Nem tudjuk azt mondani, hogy itt van, vagy ott van, vagy ez, vagy az az Isten. És egyben ez az emberiség ősi kísértése, hogy láthatóvá, kézzelfoghatóvá tegye az Istent. Emlékezzünk arra a történetre, amikor a zsidó nép a törvényt várja a hegy tövében, és türelmetlenek lesznek, mert nem látják. Nem látják az Istent. És erre Áron a nép türelmetlenségére és nyilvánvaló vágyára elkészíti az első, Izrael történetében az első bálványt, az aranybórjút, és azt mondja, íme itt az Istened. Pedig nem lehetséges, és ezért tiltja az Úr, hogy kiábrázolják, mert kiábrázolhatatlan. Bibliai időkben azt gondolták, hogy aki megpillantja az Istent fizikailag, szemtől szembe, az meghal. Van egy történet, talán a mai ember számára kicsit brutális történet, amely arról szól, hogy az Úr ládáját Dávid király Jeruzsálembe szállítatja, és az ökrök valahogy kicsit rosszul viszik, egy rossz útszakaszra tévednek, és a szekéren megcsúszik a láda, és egy ládát kísérő ember odakap, Uzzá, így hívták ezt az embert. És amint odakap és megérinti a szentet, az érinthetetlent, meghal. Kemény ez a történet, de mégis arról beszél, hogy Isten szent. Hogy ő az ember számára érinthetetlen. Erről szól ez a történet. Isten el akarja rejteni az ő egész lényét, az ő tökéletességét, ezt tapasztaljuk. Minden tulajdonságát pedig a hívő ember mondhatná, hogy ha nyilvánvalóan megjelenne az ő dicsőségében, akkor mindenki imádná. Mindenki neki szolgálna. Akkor az őt vádoló ajkak elnémulnának. Akkor nem lenne sátán. Nem lennének háborúk, nem lenne betegség, halál. Azonban éppen ebben van az Isten dicsősége. Az elrejtőzés, a titokban való cselekvés teszi őt dicsővé, hiszen minden erény teljessége megvan benne, jóság, irgalmasság, tudás, szépség, hűség. Isten azért rejti el magát, hogy ne nyomjon el bennünket. Azért rejti el magát, hogy teret adjon a mi számunkra. Rejtőzködésében tehát hallatlanul nagy figyelmesség. Hallatlanul nagy szeretet húzódik meg. Az ő nyilvánvaló jelenlétében ugyanis nem tudnánk szabadon élni. Akarva, akaratlanul rabszolgákká válnánk. Emlékezzünk Ezékielre, a prófétára, akit az Úr keze, az Úr jelenléte térdre kényszerített. Tehát Isten nem véletlenül rejtőzködik, hanem azért, mert szeret minket, mert szabadon szeret minket. Nem egy hatalmas, félelmetes, tökéletes, örökkévaló lelki hatalmasság árnyékában akar látni, hanem szabadon. Erről szól az Úr Jézus Krisztus által mondott példázat, a tékozló fiú története, amelyben ellenmondásos ugyan, de az atya szabadon engedi a fiút. Tudja, hogy mi vár rá. Tudja, hogy tékozlása, vagyon, elfecsérlése, bűnök, mélypont. De azt is tudja, hogy ezután egy sokkal nagyobb és sokkal minőségibb szeretet, a visszafogadás, a megbocsátás utáni szeretet jöhet létre. Isten tehát hatalmának erejének tudatában van, mégis visszavonul, és engedi, hogy az ember menjen az útján, milliónyi kiskirály garázdálkodjon a teremtett világban. Mennyire jó lenne, ha sok családban így alakulnának ki a legmélyebb emberi kapcsolatok, emberi kötelékek. Szabadon szeretni az enyéimet. Szabadon szeretni, és nem a saját énem, gondolataim, és legfőképpen gondjaim ráerőltetésével. Engedd szabadon, és sokkal jobban szereted, és sokkal jobban fognak téged is szeretni. Persze a szabadon engedés nem az örökkévaló törvény ellenében történik, mert ahogy egy író teológus megfogalmazta, a szabadságnak vannak útjelzői. A 10 parancsolatra mondja ezt Lokman. A szabadság útjelzői. Vannak figyelmeztető táblák, mert bizonyára mi sem engedjük teljesen korda nélkül a gyermekünket, mert tudjuk, hogy az halálos veszéllyel fenyegeti, mert nem tudja még a szabályokat, nem tartja be. Figyelmeztető táblák mindig ott vannak, de ott kell legyen az az indulat, ami az atyának a legbensőbb indulata, hogy elengedem, hagyom élni a másikat. Miután Istenre tekintettünk, az ő visszahúzódásának okait vizsgáltuk, vizsgáljuk meg magunkat is. Hogyan állunk mi magunk jó, illetve rossz tulajdonságaink rejtegetésével? Pszichológusok a megmondhatói, hogy az emberi elme mennyire berendezkedett a bennünk lévő visszásságok rejtegetésére. Ami kellemetlen, ami rossz, azt elnyomjuk, nem megfeledkezünk róla, nem foglalkozunk vele. Vannak negatív tulajdonságaink, persze, amiket nem tudunk elrejteni, csak azt gondoljuk, de jól palástolhatunk, és palástolunk is. A mi titkolózásainkat azonban inkább a bűntudat vezérli. Amit jól mutat, hogy a rossz tulajdonságok elrejtése mellett előszeretettel mutogatjuk a jó dolgainkat, erényeinket, vélt vagy valós jó tulajdonságainkat. Ez a maga mutogatás nagyon is emberi. Azonban, amint a felolvasott igéből hallottuk, önmagunk futtatása nagyon könnyen önmagunk lejáratásához vezet, hiszen a király ismeri az igazságot, és lát mindent, és mindenkit végül a maga helyére ültet. A becsvágyot megalázza, és az alázatost felemeli. Találó Hillel rabbi mondása, az én felmagasztaltatásom pedig megaláztatásom. Azt gondolja az ember, hogy ez a mai világban nem így van. De mindez a gondolat az Ószövetségből elindulva megérkezik az Új Szövetségbe is. És tudjuk jól, hogy Jézus is ugyanezt tanította. És felragyog az ember keresztjén ember életeszménye, a bűneit bevalló és az erényeit elrejtő ember, szemben a bűneit elrejtő és erényeit hirdető emberrel. Isten elvárja, hogy tegyünk úgy, ahogy ő tesz. Rejtsük el erényeinket, szeretetből hagyjuk élni a másik embert. Még akkor is, ha szent meggyőződésünk, hogy mi jobbak vagyunk, hogy nekünk sokkal jobb gondolataink vannak a világról, hogy nekünk igazunk van. Tegyünk így akkor is, ha hangos szóval, vagy akár más módon is legszívesebben háttérbe szorítanánk a másik embert. Gyermekkoromban pedagógusaim sokszor mondták, fogadatlan provokátor. Nem értettük ezt a kifejezést, nem tudtuk, hogy mit jelent. Azt jelenti a fogadatlan provokátor, hogy valaki mindenbe beleszól, a más dolgába kiváltképpen. Akkor is, ha semmi köze nincs hozzá. Tanácsokat, véleményeket osztogat akkor is, ha erre senki nem hatalmazta fel. Az ő véleménye mindig hangos, megfellebbezhetetlen. Az ilyen ember valószínűleg megoldatlan, megváltatlan életű ember. Minden beszélgetés, minden csoportot leural, és végképp nem a másikat szabadon szerető. Hiszen gyakran a szeretet legnagyobb jele, ha tudunk hallgatni, ha tudunk figyelni a másik emberre. A legnagyobb magyar Széchenyi István mondta, erény tanúk nélkül az emberben a legfenségesebb dolog. és valóban a megalázkodással Isten dicsőségében részesedhetünk, mert ő látja azt is, amit titokban teszünk. Kegyes cselekedeteknek a legtöbbjére mondta az Úr Jézus a hegyi beszédben, az imádságra, az adakozásra, a bőjtölésre, hogy titokban tegyétek. Ez a kor szokásának ellene mondott. Mégis azt kéri, titokban tegyétek, mert a ti mennyei atyátok látja. Amit ti érdemként a másik ember előtt éltek, azt titokban tegyétek, csak Istennek. Látja erényeinket, látja vélt vagy valós igazunkat, és azzal, hogy az énünket nem terheljük rá a másikra, tulajdonképpen az önmagát elrejtő Isten nyomdokaiba lépünk. Persze mindez időszerűtlennek tűnhet a mai világban. Abban a világban, amikor a ranglétrán való feljebb jutás érdekében mindent kihasználunk, nehéz megalázkodásról szólni. Az alázat a gyengék erénye, a gyenge nem életre való. Hirdeti ez sok minden, és talán már gyermekkorunk óta mi is ezt tudjuk, ezt gondoljuk. Azonban ez nem az élet útja, hanem csupán az öntudatlan vegetálásé. Szót adni fele barátunknak, annak, aki mellettünk van, hagyni, hogy levegőt vegyen, szeretni, szeretetből élni, hagyni, szabadon szeretni a másikat. Ez lehetne mai Isten tiszteletünk üzenete, lényege és útmutatása. Tegyük meg mindezt Isten dicsőségéből, az ő erejéből, megalázkodva az ő dicsőségére. Amen. Mennyei édesatyánk, te, aki önmagadat azoknak kinyilvánítod, akik keresnek téged, te, aki elrejted önmagad akkor, amikor nekünk szabadságra van szükségünk, és arra, hogy fejlődjünk, és előre lépjünk, és növekedjünk, és ezáltal titkos erőiddel növesztesz, és bennünket, testünkben, lelkünkben hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus által tiéd lehetünk. Hálát adunk azért, hogy te visszafogadsz, és így is szabadon szeretsz bennünket, hogy dönthetünk a jó mellett. Köszönjük, Istenünk, a váltságot. Köszönjük azt, hogy feléd vezethet a mi életünknek útja. És kérünk azt, hogy ez az út legyen a megszentelődés útja, és oly módon legyünk szentek, hogy rád tekintünk és téged követünk. Így áld meg a mi életünket, áld meg közösségeinket, áld meg azokat az embereket, akiket adtál, hogy szeressük. Legkiváltképpen a családtagjainkért könyörgünk, akiknek a körében legbensőségesebben, a leghitelesebben tudjuk élni a szeretetet. De imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért. Kérünk áld meg azokat, akik gyászolnak, akik betegséget szenvednek, akik szerettükről emlékeznek. Kérünk áld meg közösségünket oly módon is, hogy a te kegyelmedben napról napra, hétről hétre megmerítkezve megtaláljuk azt a feladatot, amelyet ránk bíztál. Így kérünk, légy velünk, és maradj velünk azon az úton, amelyen a te szent lelked vezet tovább. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.